Elsősorban azért van ennyi bizonytalanság, mert erről a korról nagyon kevés tudósítás maradt ránk.
Írásban?
Kevés írásos tudósítás maradt ránk, és az írásos tudósítások is többféleképpen értelmezhetőek, illetve bizonyos esetekben nagyon jól kimutathatóan álláspontok vitatkoznak egymással, illetve más esetekben konkrétumok vannak elhallgatva. Példának okáért azt nem tudjuk, István és Koppány milyen rokonsági fokban, pontosan milyen rokonsági szinten álltak egymással. Erre közvetett adalékaink vannak, hogy ők fiági rokonok lehettek. Az a közvetett adalék, hogy egyrészt Koppány a főhatalomra tört, tehát ő akart lenni az új magyar nagyfejedelem, mert akkor még nem volt királyság, és egyébként István is nagyfejedelemként kezdte, aztán lett 3 év múltán király. Tehát Koppány akart lenni az új magyar nagyfejedelem Géza halála után 997-ben. Ezt másként nem tudta volna elérni, másként nem jelentkezhetett volna be a főhatalomért, ha nem lett volna Árpád fiági leszármazottja. A másik ilyen adalék, hogy Koppány Géza özvegyét, Saroltot feleségül akarta venni, függetlenül attól, hogy milyen személyes vonzalmat érzett vagy nem érzett iránta. Ez egy régi steppei eredetű szokás volt, hogy a családfő özvegyét a család vagy a tágabb értelemben vett nemzetség soron következő rangidős tagja vegye feleségül, hogy a politikai és gazdasági kapcsolatok a családon, jelen esetben az uralkodó nemzetségen belül maradjanak.
Említi tanár úr, hogy kevés adat maradt ránk. Ez a korabeli Európában általános, vagy éppen akkori friss érkezésünk a honfoglalás révén a magyar törzseket jellemezte kivételesen.
A korabeli Európát azért nem láthatom át, mert akkor Gibraltártól Skandináviáig, a brit szigetektől az Urálig, illetve Kaukázusig kellene átlátnom. Nagyon változatos a forrásadottság, de mondok olyan esetet, hogy nem biztos, ha sok forrás, a sok adat egyszer s mind hozzásegít minket a reális megismeréshez, mert még a sok adat is maradhat fent véletlenszerűen. Mi a konkrét példa? Van ez a Prokópiosz nevezetű bizánci történetíró a 6. században, aki leírta a Bizánc különböző háborúit, és nagyon sok adattal tudunk rendelkezni az ő jóvoltából. Gót háború, Perzsa háború, stb. Írt Justinianus uralkodásáról, egy nagy bizánci császárról. Mindemellett Prokópiosznak volt egy titkos története, amelyben leírja azt, és nem tudni miért, a másút olvasható álláspontokhoz képest igen szögesen eltérően, hogy ez a Justinianus egy tökéletesen alkalmatlan, barbár, dilettán, semmire kellő uralkodó volt, felesége útszéli legalja prostituált, züllött, erkölcstelen nőszemély volt, mindennek a ne továbbja. Ha csak és kizárólag ez az adat maradt fent a császári párról, akkor nézhetnénk, hogy hát úristen, tényleg ilyen sötét évtizedeket jelentett Justinianus uralkodása? Nem csak ez maradt fent, szerencsére fennmaradt más, ami miatt árnyaltan láthatunk. Most azért hoztam direkt ezt a nagyon jól dokumentált bizánci történetet, hogy lehessen látni, milyen véletlenszerűen maradnak fenn adatok, illetve mást író Prokopioszt vajon mi késztethette arra, hogy itt ezt a nagyon kemény, agyakba döngölő, sárba taposós, titkos történetet megírja Justinianusról.
Adathiány, forráshiány jellemzi az Árpádházi uralkodók történetét végig, hiszen ön több tanulmányt írt, úgymond a nagy közönség számára, amelyből az derült ki, hogy az Árpádházi királyok sorsa, személyes története, földerítetlen rejtélyek tömege.
Nagyon sok esetben így van, tehát mikor, hogy királyokra lebontva lehet ezt igazán precízen megválaszolni. Valakiről többet tudunk, valakiről kevesebbet. De nagyon sok esetben, főleg a 12. század, mikor elég gyorsan váltották egymást a trónon, ezek a 30. életév körül elhunyt királyok, csak sejthetjük, hogy itt valaminek kellett történnie, miért haltak meg például ilyen gyorsan egymás után ezek a királyok, holott Szent Istvánról lehet tudni, hogy közel járt a 60. életévéhez, amikor meghalt, utánuk második András király jó eséllyel túlhaladta a 60. életévét, negyedik Béla királyról 13. századból tudjuk, hogy ő pontosan 64 évet élt.
Aki a tatárjárást végigélte.
Igen, második honalapítónak szokás nevezni, ebben most megint nem menjünk bele, hogy ez mennyire helytálló, de vannak olyan forrásadottság által megszabott helyeink, amikor csak erősen gondolkodunk, hogy itt mit nem írtak le.
A krónikások, akiket én nem tudom, hogy lehet meghatározni, történészek lehettek.
Lényegében udvari történetírók lehettek.
Akkor esetleg afféle média személyiségeknek is tekinthetjük őket. Azért nem tudunk eleget vagy sokat, a jelenleginél jóval többet az Árpádházi királyokról, mert keveset írtak róluk, vagy azért, mert olyan hányatott időszak volt ez a mintegy 300 év, az Árpádházi királyok uralkodását tekintve, amely időszakból az is csoda, hogy egyáltalán ennyi fönnmaradt.
A helyzet annyiban derülátásra ad okot, hogy nem csak a krónikákra kell hagyatkoznunk, tehát nem csak a hazai elbeszélő forrásokra, hanem egyfelől segítségünkre sietnek külföldi, akár Nyugat-Európában, akár Bizáncban keletkezett elbeszélő források.
Évkönyvek.
Krónikák, évkönyvek, de akár legendákról is, útleírásokról is beszélhetünk. Másfelől pedig a hazai okleveles anyag a 13. században válik egyre tömegesebbé a magyar oklevélkiadás gyakorlata, és ott nagyon sok kis apró politikatörténeti adalék is felszínre kerül, olyasmi, amiről a krónikák nem nyilatkoznak. Tehát ezekből az adatcserepekből kell a történésznek valami fajta rekonstrukciót végezni.
Van-e szerepe ebben a rekonstrukcióban az események, a történet föltárásában a történész személyének, urambocsá állásfoglalásának. Tehát ha ő azt szeretné kimutatni, hogy ezek zsarnokok voltak egymást követően, tehetségtelen, jellemtelen figurák, akik trónra kerültek, de egyáltalán nem voltak alkalmasak.
A történésznek van egy bizonyos mozgástere, ez felelősséggel is jár, mert minden történésznek joga, egyszer s mint kötelessége, saját maga legjobb tudása és egyénisége szerint a történelmet értelmezze, adott esetben újraértelmezze. A mozgástérnek viszont határa van, ezt a határt a források jelölik ki. Tehát a történész írhat történelmi regényt, de akkor azt eleve úgy írja, hogy az történelmi regényt. Határoljuk el a műfajt. Mert aki történelmi regényt ír, annak sokkal kevesebb kötöttséggel kell számolnia. Mondok egy példát, Passuth Lászlónak kiváló történelmi regényei vannak, és ő történetileg nagyon felkészült, művelt író volt, ezért is hiteles, amit ő alkotott, akár a magyar, akár az egyetemes történet területén. De a Passuth László tisztességes ember volt, a történelmi regényt nem akarta történelmi szaktudománynak álcázni, mert az más és más műfaj. Aki történelmi szaktudományt művel, annak ismétlem jobban meg van kötve a keze, annak jó eséllyel lábjegyzeteket, forrás és szakirodalmi hivatkozásokat kell oda tennie, kivéve a népszerűsítő közleményét, érvei alátámasztására, tehát itt azokat a hiányokat, amelyeket egy történelmi regény írója teremtő képzeletével be tud tölteni, azokat a hiányokat a történész nem tudhatja betölteni, hanem csak jelzi, hogy itt kérem szépen hiányok vannak.